Köszöntelek benneteket Péter apostol szavaival.
Kegyelem és békesség adassék néktek bőségesen.
Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük fennállva a 304. számú dicséretünk első két versét. A 304. dicséretünk első két versét énekeljük. Az első vers így kezdődik: kapuk, emelkedjetek. Folytassuk énekszóval imádságunkat, és ugyanennek az éneknek a 6., 7. és 8. versét énekeljük.
Thank you.
A mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg Istennek igéjét úgy, amint az szól hozzánk János evangéliumának harmadik részéből, annak is az első 21 verséből. János evangéliumának harmadik részéből, az első 21 versből így szól hozzánk Istenünk ígéje. Volt a farizeusok között egy Nikodémus nevű ember, a zsidók egyik vezető embere. Ő egy éjjel elment Jézushoz, és így szólt hozzá: Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem képes megtenni azokat a jeleket, amelyeket te teszel, ha csak nincs vele az Isten. Jézus így válaszolt: Bizony-bizony mondom néked, ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát. Nikodémus ezt kérdezte tőle: Hogyan születhetik az ember, amikor vén? Bemehet anyja méhébe, és megszülethetik ismét? Jézus így felelt: Bizony-bizony mondom néked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az, és ami lélektől született, lélek az. Ne csodálkozz, hogy ezt mondtam neked, újonnan kell születnetek. A szél arra fúj, amerre akar, hallod a zúgását, de nem tudod, honnan jön és hova megy. Így van mindenki, aki a lélektől született. Nikodémus megkérdezte tőle: Hogyan történhet meg mindez? Jézus így válaszolt: Te Izrael tanítója vagy, és ezt nem tudod? Bizony-bizony mondom néked, amit tudunk, azt szóljuk, és amit láttunk, arról teszünk bizonyságot, de nem fogadjátok el a mi bizonyságtételünket. Ha a földi dolgokról szóltam nektek, és nem hisztek, akkor hogyan fogtok hinni, ha majd a mennyeiekről szólok nektek? Mert nem ment fel a mennybe senki, csak az, aki a mennyből szállt le, az emberfia. És ahogy a Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az emberfiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen ő benne. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert az Isten nem azért küldte el a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa. Aki hisz ő benne, az nem jut ítéletre. Aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van, mert nem hitt az Isten egyszülött fiának nevében. Az ítélet pedig azt jelenti, hogy a világosság eljött a világba, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert a cselekedeteik gonoszak. Mert aki rosszat cselekszik, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, hogy le ne lepleződjenek a cselekedetei. Aki pedig az igazságot cselekszi, a világosságra megy, hogy kitűnjenek cselekedeteiről, hogy Isten szerint cselekedte azokat. Isten áldja meg az ő igéjének hallgatását, meghallását, szívünkbe fogadását. Gyertek, most hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, valóban hozzád jövünk, és igyekezünk kitárni a mi szívünket a te igéd előtt. Hálásak vagyunk azért az üzenetért, amit elkészítettél a mai napra. Hálásak vagyunk az evangéliumért, mert ez az, ami által átformálod a mi életünket. Átformálod a mi gondolkodásunkat, átformálod a mi tetteinket, újjászűsz minket a te szent igéd által. Kérünk is azért most, hogy tedd ezt meg ma is. Add a te szent lelkedet, munkálkodjék a mi szíveinkben. Megértsük, és valóban szívünkbe fogadjuk, életet megváltoztatóan elfogadjuk azt, amit te mondasz. Köszönjük, hogy az Úr Jézusért kérhetünk, hogy hallgass meg minket. Amen. Isten igének a hirdetésére készülve énekeljük a 304. dicséretünk 4. versét. A 304. dicséret 4. versét énekeljük, ami így kezdődik: Az utat egyengessed. Kedves testvérek, az a szent ige, amelynek alapján ma bizonyságot szeretnék tenni előttetek, írva található Péter apostolnak az első levelében, az első rész, első 12 versében. Péter apostol első leveléből, az első 12 versből így szól hozzánk Istenünk ígéje. Péter, Jézus Krisztus apostola, Pontus, Galácia, Kappadócia, Ázsia és Bitínia szorványában élő jövevényeknek, akik ki vannak választva az Atyaisten eleve elrendelése szerint a lélek megszentelő munkája által az engedelmességre és a Jézus Krisztus vérével való meghintésre, kegyelem és békesség adassék néktek bőségesen. Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki nagy irgalmából újjászült minket, Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre, arra az el nem múló, szeplőtlen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyben van fenntartva számotokra. Titeket pedig Isten hatalma őriz hitáltal az üdvösségre, amely készen van, hogy nyilvánvalóvá legyen az utolsó időben. Ezen örvendeztek, noha most, mivel így kellett lennie egy kisé, megszomorodtatok különféle kísértések között, hogy a ti megpróbált hitetek, amely sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor méltónak bizonyuljon a dicséretre, dicsőségre és tisztességre. Őt szeretitek, pedig nem láttátok, ő benne hisztek, bár most sem látjátok, és kimondhatatlan, dicsőült örömmel örvendeztek, mert elértétek hitetek célját, lelketek üdvösségét. Ezt az üdvösséget keresték és kutatták a próféták, akik a nektek szánt kegyelemről profétáltak, kutatva, hogy melyik vagy milyen időről tett kijelentést a Krisztus bennük lévő lelke, amikor előre bizonyságot tett a Krisztusra váró szenvedésekről és az ezeket követő dicsőségről. Ők azt a kijelentést kapták, hogy nem maguknak, hanem nektek szolgálnak azokkal, amikről most az evangélium hirdetői prédikálnak nektek, a mennyből küldött Szentlélek által, és amikbe angyalok vágyakoznak beletekinteni. Ki vagyok én? A nagy református ifjúsági fesztiválnak az idei csillagpontnak volt ez a fő gondolata, kérdése. És valóban fontos is a kérdés, hogy ki is vagyok én valójában? Hogyan tekintsek magamra? A mai napon azonban szeretném továbbvinni ezt a gondolatot, és Péter első levele alapján konkrétan arra a kérdésre keresném a választ, hogy ki vagyok én, mint keresztjén ember? Hogyan tekintsek magamra helyesen? Mi az, amit látnom kell, sőt, mindig a szemem előtt kell tartanom, ha helyes én képet szeretnék kapni? Mi határozza meg a személyiségemet? Péter apostol ezt a levelét hétköznapi húsvér keresztjéneknek írta az első században, mégpedig azzal a céllal, hogy bátorítsa őket azokban a nehéz helyzetekben, üldöztetésekben, elnyomásokban, amikben éppen voltak. Nézzük hát most meg, hogy mit is árul el a levél első 12 verse számunkra abból, hogy kicsoda a keresztjén ember. És remélem, hogy ezen keresztül mi magunk is választ kapunk arra a kérdésre, hogy ki is vagyok én valójában. Így kezdődik Péter, Jézus Krisztus apostola, Pontus, Galácia, Kappadócia, Ázsia és Bitínia szorványában élő jövevényeknek. Láthatjuk, hogy ez a levél a Kis-Ázsiában szétszórtan élő keresztényeknek íródott. Olyan embereknek, akik nem csak nevükben, hanem hitükben és életükben is valóban keresztényeknek bizonyultak. Még a szenvedések közepette is. Az első vers ezt a jövevény szóval írja le. Ez a keresztény ember személyiségének a kulcsfogalma, és a mi személyiségünk kulcsfogalma is. A jövevény egy olyan emberre utal, aki idegen ezen a földön, akinek nem ez a világ az otthona, aki itt van, itt él, de mégsem ide tartozik. Csak átutazó. Nos, Péter ilyen embereknek írt. Keresztényeknek, akik jövevények ebben a világban. Ez a meghatározó jelző, amit Péternél a keresztény identitást és személyiséget jellemzi. Idegen, átutazó, aki csupán átmenetileg tartózkodik itt. És hogyha mi keresztényeknek valljuk magunkat, akkor ez minket is arra tanít, hogy bár itt élünk, az igazi otthonunk nem a Föld. És nem ebben a 70, 80 vagy 100 évben van az életünk értelme. Lehet, hogy jól érezzük magunkat a bőrünkben, és ez jól is van így, ez nem bűn, de a keresztény ember mégsem ezen a Földön van igazán otthon, nem ebben az életben. Itt él, de mégsem ide tartozik. Csupán idegen, jövevény, látogató, aki egy ideig itt van, aztán majd hazamegy. De felmerülhet a kérdés, hogy mit tesz egy embert ilyen jövevényé. Ránézésre ugyanis a keresztény ember nem különbözik a többi embertől, ugyanolyan, mint a többi. Azonban, ha csak ezekre az első századi keresztényekre nézzük, akkor azt látjuk, hogy mégsem lehet ugyanolyan, mert akkor mi lett volna az oka annak, hogy például ők hajlandóak voltak az életüket is odadobni az oroszlánoknak? Vagy mi az oka annak, hogy egy mai keresztény is kész feláldozni a munkáját, a karrierjét, a vagyonát, kész esetenként az életét is odadobni a modern világ oroszlányainak? Testvérek, ennek az oka egy gyökeres belső változásban keresendő. A keresztény ember lehet, hogy ugyanúgy jön a világra, mint a többi ember, lehet, hogy ugyanúgy is él, de egyszer valami megváltozik benne. És ez a belső változás teljesen megváltoztatja a gondolkozásmódját és az életét. És tulajdonképpen az egész személyiségét átformálja. Ez a változás teszi őt jövevényi és idegenné ott, ahol eddig nagyon is otthon volt. Ezért van az, hogy amikor valaki keresztény lesz, akkor sokszor felhagy azzal az életmóddal, bizonyos tevékenységekkel, amiket addig folytatott, és valami másért kezd élni. Gyökeresen megváltozik a gondolkozásmódja, és így az élete is. Nos, hát ennek a változásnak az okára világítanak rá az első versek, vizsgáljuk hát meg ezeket. Péter tehát ír ezeknek a jövevényeknek, akikről azt olvassuk, hogy ki vannak választva az Atya Isten eleve elrendelése szerint a lélek megszentelő munkája által az engedelmességre és a Jézus Krisztus vérével való meghintésre. Arról olvasunk itt, hogy Isten dolgozik ezekben az emberekben. Hogy Isten az, aki ezt a változást elvégzi bennük. Az ember nem tud, nem képes megváltozni. Sok mindenen tudunk változtatni. Tudunk változtatni a szokásainkon, az életmódunkon, meggyőződéseinken, a beszédünkön, a viselkedésünkön, de nem tudjuk megváltoztatni azt, akik vagyunk. Nem tudunk igazán megváltozni belülről. Ugye jól mutatja ezt például az is, hogy sokszor fölhozzuk mentségként, amikor valamit csináltunk, hogy de hisz én ilyen vagyok, tudod jól. Nos, hát egyedül Isten képes gyökeresen megváltoztatni egy embert, mégpedig a Szent Háromság Isten, ahogy itt fel is ragyog ebben a két versben. Először azt olvassuk, hogy a keresztények ki vannak választva az Atya Isten eleve elrendelése szerint. Itt ragyog fel az Atya Isten munkája, a kiválasztásban. A Biblia világosan és érthetően beszél arról, hogy Isten egyeseket kiválaszt, és azt látjuk, hogy azok az emberek fognak megváltozni, akiket az Atya erre kiválasztott. Sokan mondják, hogy milyen kegyetlen az Isten, hogy egyeseket kiválaszt, másokat meg nem. De ez egy rossz nézőpont, mert az ember szempontjából közelít, és nem az Istenéből. Nem az a lényeges ugyanis, hogy ki van kiválasztva, és ki nem, mert ezt mi nem tudjuk, hanem elsősorban az, hogy Isten egyáltalán kiválaszt egyeseket, holott erre semmi szüksége sem lenne. A kiválasztás, vagy eleve elrendelés ezért nem Isten kegyetlenségéről szól, hanem az ő drága irgalmáról, kegyelméről és szeretetéről. Ezért nekünk nem azt kell nézegetnünk, hogy ki van kiválasztva, vagy ki nincs, mert ezt nem tudhatjuk. A mi feladatunk az, hogy dicsőítsük az Atyát azért a kiválasztó kegyelemért és szeretetért, amit a magunk és esetleg mások életében is megtapasztalhattunk már. Ez a változás tehát az Atya Isten kiválasztó munkájával kezdődik, és úgy olvassuk, hogy a Szentlélek Isten elválasztó vagy megszentelő munkájával folytatódik. A Szentlélek pedig engedelmességre és a Jézus Krisztus vérével való meghintésre vezet el bennünket. Ez mutatja az atya kiválasztásának a célját is. Mert az a célja, hogy engedelmességre és megtisztulásra vezessen el minket. Ezekre változtatja meg a Szentlélek Isten az ember személyét, mégpedig úgy, hogy felragyogtatja előtte Jézus Krisztus személyét és munkáját, tulajdonképpen az evangéliumot, hogy tudnélik Jézus azért halt meg a kereszten, hogy a bűnösöket megmentse. És nem csak azt mutatja meg nekünk, hogy ez valóban így van, hanem azt is elvégzi a szívünkben, hogy ezt megértsük, hogy ez ránk vonatkozik, ránk is vonatkozik, és ezt valóban el is higgyük. Így hint meg a Szentlélek Jézus Krisztus vérével. Az ószövetségi időkből ered ez a kép, ugyanis ekkor volt, hogy egy áldozati állat vérével meghintették, így megszórtak dolgokat. Például könyvet, megszórtak például könyvet, vagy emberekre is ráhintették ezt a vért, és ez pedig, ez a vérrel való meghintés, ez a megtisztulásnak és Istennek a megújuló szövetségének a jele volt. És ez az ószövetségi rituális szokás Jézus Krisztusnak a kereszten kiontott vérére mutatott előre, ami megtisztít minket a bűntől, azaz bűnbocsánatot ad, és megajándékoz Istennek az új szövetségével, ami Isten ellenségéből Isten gyermekévé tesz. Ezt ragyogtatja fel előttünk a Szentlélek, ugyanakkor képessé tesz az engedelmességre, vagy ahogy a római levélben olvassuk, a hit engedelmességére, azaz a bűnbocsánatnak és az új szövetségnek az elfogadására, amire magától egyetlen ember sem képes. Így formál a Szent Háromság Isten az Atya kiválasztása, a Szentlélek megszentelő vagy elválasztó, és Krisztus váltság munkája által jövevényé egy embert. Mert az, akiben Isten elvégzi ezt a munkát, az ezek után Istennél lesz igazán otthon. Hiszen az ő gyermekévé lett. Itt él a földön, de a szíve, a lelke mindig Istenhez vágyakozik. Mert nála van otthon, a szabadítójánál, akitől az életét kapta. És ennek megértésében segít nekünk a következő vers is, ami így szól. Áldott a mi Urunk Jézus Krisztusnak Istene és Atya, aki nagy irgalmából újjászült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által. Itt a kulcsfogalom az újjászületés, mint amikor egy gyermek megszületik. És ez a változás, amiről az előbb beszéltem, ebben a képben, az új születés képében jelenik itt meg. Így igaz az, hogy valaki, vagy így lesz igazá az, hogy valaki lehet, hogy megszületik erre a földre, de amikor Isten átformálja, akkor újjászületik, újra megszületik, lélekben új ember lesz. Így lesz valaki jövevényé, hogy lehet, hogy erre a földre született, és itt éli az életét, de az igazi otthona mégsem itt van, hanem az új atyánál, Istennél, az Isten országában, mert Isten az, aki kiválasztotta, elválasztotta magának, átformálta, újjászülte. Az újjászületés tehát Isten munkája, és Péter áldja ezért az irgalomért az atyát, mert ez egy olyan új életet jelent, ami már nem a halálba tart reménytelenül, hanem aminek élő, biztos reménysége, és ezért drága következményei vannak. Mert ahogy a fiút is új életre támasztotta föl az atya, úgy szül minket is újjá, úgy ajándékoz nekünk is új életet. És ez az új élet, a jövevények élete, egy olyan új szívet, új látást, új motivációkat, új célokat, új hitet eredményez, ami a megfeszített és feltámadott Jézus Krisztusra tekint, egyedül benne bízik, őt imádja, és az ő dicsőségéért él, mert egyedül Jézus az, aki az utolsó ítéletkor képes bárkit is bevinni az ő örök dicsőségébe. Ezért a keresztény identitásunk lényege nem önmagunkban van, nem a bennünk rejlő lehetőségekben, a jóságunkban, vagy a rosszaságunkban, romlottságunkban, hanem abban a munkában, amit Isten végez el bennünk. Sőt, azt mondom, hogy ez igazából mind Krisztusban csúcsosodik ki. És ezért mi, mint Isten gyermekei, tulajdonképpen nem is a változásban, hanem Krisztusban fogjuk megtalálni az identitásunk kulcsát. Mert ő az, akire nézve és aki számára kiválasztottunk, elválasztottunk és újjászülettünk. Isten eme újjászülő munkája pedig kiváltságokat eredményez. Olyan kiváltságokat, amelyek egy egészen új, földi és örök jövőt tárnak elénk, amelyekről a következő versekben olvashatunk. Az első eredménye az, hogy a jövevényekre örökség vár. Ebben a kijelentésben két kiváltság is rejtőzik. Először is örökséget csak a gyermekek kapnak, nem mindenki. Ezt az örökséget sem mindenki kapja, csak a gyermekek. Kinek a gyermekei? Isten gyermekei. Ez az első kiváltság ebben az örökségben, hogy Isten gyermekeivé lehetünk, vagy lettünk. Mert aki újjászületik Isten munkája nyomán, az immár Isten családjához tartozik. Az Isten gyermekévé válik. De olvasunk itt örökségről is. Ez a második kiváltság, ez a jövő, ami a jövevényekre vár. És azt olvassuk erről, hogy ez romolhatatlan, szeplőtlen és hervadhatatlan. Mi a gyermekeinkre csak romlandó, elmúló örökségeket tudunk hagyni. De Isten gyermekeire nem ez vár, mert a romolhatatlan, tiszta, szent és örök Isten öröksége sem lehet más, mint amilyen ő maga, akinek pedig nála van félretéve az öröksége, az hozzátartozik. A jövevény ezért is jövevény, mert az öröksége az igazi otthonában van elrakva, Istennél. És aki pedig tudja, hogy az örök élet vár rá, és benne minden, ami nem romlandó, ellenben tiszta és örök, az egészen másképp tekint erre a földi életre is. Annak nem a földi kincsek jelentik a mindent, mert tudja, hogy azok elmúlnak, megromlanak, sokszor szennyi és bűn tapad hozzájuk. Az az ember nem ezekre fogja pazarolni az idejét, az erejét, a pénzét, hanem beállítja ezeket Isten országának az ügyébe, a szolgálatába, hogy segítse az evangélium ügyét. Az Istentől kapott feladata, hogy élete során tanítvánnyá tegyen minél többeket, és ennek fogja alárendelni mindenét, mert tudja, hogy a földi kincseit elveszítheti, de a mennyei örökségtől semmi sem foszthatja meg őt. Az újjászületés második eredményéről az 5. versben olvasunk. Titeket pedig Isten hatalma őriz. Olyan védelemről van itt szó, amely a jövevények sajátja. Isten hatalma őrzi az ő gyermekeit, választottait az üdvösségre. Ez azt is mutatja, hogy a keresztényeknek szüksége van védelemre, mert ez a földi élet bizony nem zökkenőmentes. Veszélyes dolog itt jövevénynek lenni. Az emberek idegenként néznek rád, néha bizalmatlanul is, sőt, olykor bizony ellenségesen is. Gondoljunk csak a megvető pillantásokra, a gúnyolódó szavakra, de gondolhatunk akár az arab világban még ma is élő és létező halálbüntetésre, ami a keresztény hitért jár. Ugyanakkor nem csak az emberek részéről fenyegetnek ilyen veszélyek, hanem Isten ellenségétől, a sátántól is ilyen-olyan támadásokat várhatunk, kísértéseket, amelyek bizony nagyon megnehezítik a földi életünket. Mindig a gyenge pontunkra tapintanak rá, de Isten védelme az, ami megőriz, ami megtart a hitben, és végigvisz az úton, míg el nem érjük az üdvösséget, és végig kitart mellettünk, az emberek és az ördög támadásai ellenére is. Ez pedig, testvérek, egy óriási belső biztonságérzetet ad, amit üdvbizonyosságnak nevezünk. Hogyha Isten kiválasztott, elhívott, elválasztott, hogy jövevényé legyek ebben a világban, hogy később vele legyek a mennyben, akkor ő az odáig vezető úton, ami veszélyes és nehézségekkel van tele, meg fog őrizni. Még akkor is, hogyha olykor elbukok, ha akkor is, ha nem bírok kitartani, ő hűséges marad, és ő védelmezni fog, és végig fog vinni ezen az úton, mert az ő hűsége nem a mi hűségünkön múlik. Mégis ez az ő védelme, ami bátorít minket az egyes elbukások után is, az újraelindulásban, a folytatásban. Még akkor is, hogyha Krisztus mellett kitartani nagy lelki, vagy akár fizikai fájdalommal fáj, jár is. Mert hadd mondjam meg, hogy ha valaki igazán kitart Krisztus mellett, akkor ez szenvedésekkel fog járni. Nem egy jóléti élet a keresztény élet. Az igazi keresztény élet mindig szenvedésekkel jár. De Isten ezekben is őriz minket, és elvezet az üdvösségig. Az újjászületés harmadik eredménye az, hogy e fölött a dicsőséges örökség és isteni védelem fölött még örömben is része van Isten gyermekének. Ezek a szétszórtan élő keresztények is örvendeztek a nehézségek ellenére is. Örültek a különböző próbák között, pedig akkoriban aztán igazán kijutott a keresztényeknek a jóból. Ezért mi se a hétköznapi élet nehézségeire gondoljunk, amikor ezeket a verseket olvassuk, hanem kifejezetten azokra a nehézségekre, amelyeknek kiváltó oka az, hogy valaki Krisztust követi. Ez nem jelenti azt, hogy hogy itt örömről beszél az ige, ez nem jelenti azt, hogy nincsen szomorúság és fájdalom a szenvedésekben, mert van az is. De ennek ellenére van öröm is. Miért? Nézzük csak meg. Azt írja az igénk, hogy ezen örvendeztek, tudnélik, hogy a ti megpróbált hitetek, amely sokkal értékesebb a veszendődő tűzben kipróbált aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor méltónak bizonyuljon a dicséretre, dicsőségre és tisztességre. Azt látjuk innen, hogy a jövevény, Isten gyermeke azért örül a próbák között is, mert ezek azt bizonyítják, hogy a hite igazi, hogy a hite valódi, hogy a hite tényleg meg fogja őt menteni. És ez Jézus Krisztus megjelenésekor, az ő második dicsőséges eljövetelekor ki fog derülni. És a kipróbált hit dicsőséget fog hozni neki, a mindenség urának. Testvérek, a nem igazi hitet soha nem érik próbatételek. A sátán azokat akarja eltéríteni, akik a helyes úton járnak. Ezért gondolkozzatok el ti is, meg én is elgondolkozok rajta, hogy vajon érnek-e engem nehézségek, kísértések a hitem miatt? Érnek-e szenvedések? Ha nem érnek, akkor gyanús a dolog, hogy nem biztos, hogy igazi az én hitem. Viszont ha érnek, akkor azon ne lepődj meg, mert bizony ezzel jár a keresztény élet. Néha olyan helyzetekbe kerülünk, amikor Krisztust követni és hűségesnek maradni hozzá nagyon nehéz. Lehet, hogy ez otthon nehéz, lehet, hogy a barátaid között nehéz, lehet, hogy a munkahelyeden nehéz, vagy az iskolában, de arról biztosítatlak benneteket, hogy ezek a helyzetek mindig is nagyon fájdalmasak és nehezek lesznek. De ezeknek az ellenére is a jövevények életében, még a szenvedésekben is ott van az öröm is. Mert ezek a fájdalmas próbák azt bizonyítják, hogy a hited őszinte és igazi. És az a hit, ami a próbákban kitart, az Krisztus megjelenésekor neki fog dicsőséget hozni. És ennek lehet örülni. Az élő reménység, a romolhatatlan, tiszta és örök örökség, Isten csodálatos védelme és a nehézségek ellenére való öröm, pedig negyedik kiváltságként Krisztus iránti szeretethez vezetnek. Így olvassuk, őt szeretitek, pedig nem láttátok, ő benne hisztek, pedig most sem látjátok, és kimondhatatlan, dicsőült örömmel örvendeztek, mert elértétek hitetek célját, lelketek üdvösségét. Az előbb elmondott dolgok Krisztus szeretetéhez és a belé vetett hithez vezették az első századi keresztényeket, és vezetnek minket is. Sőt, a Krisztus szeretete még tovább fokozza ezt a belső örömöt, ami már eddig is megvolt az üdvösség miatt. Egyszerűen csak azért, mert látja azt, hogy Krisztus mindennek a kulcsa. Az ő életének, személyiségének is a kulcsa, de az üdvösségének a kulcsa is. Mert ő az, aki meghalt a bűnösökért, hogy megmentse és magával vigye őket a maga országába. A jövevényi válásunk így vezet téged is és engem is ahhoz, hogy Krisztus legyen az életünkben a legfontosabb. Hogy őt szeressük teljes szívünkből. Hogy őt imádjuk minden rezdülésünkkel. És amikor ránézünk, az csak fokozza az örömünket, mert láthatjuk, hogy bár még nem tartjuk a kezünkben, de mégis miénk az üdvösség, az örökség. Az a vele való örök együttlét, ami az első és a 21. századi keresztényeknek is az otthont jelenti. Végül pedig ezeknek a dolgoknak a különlegességét, dicsőséges voltát emeli ki 5. az is, hogy ezt az üdvösséget keresték és kutatták a proféták, akik az ószövetségi időkben is Istennek ugyanarról a kegyelméről profétáltak, amiről talán ma én is. És bár ők még nem tudták, nem látták, hogy mikor jön el Isten kegyelmének a különleges ideje, amikor Krisztus földre jön, hogy szenvedjen és meghaljon a kereszten, hogy megmentse a bűnösöket, mégis hűségesen tették a feladatukat. Ezzel szolgáltak az Úrnak, és tettek nagy szolgálatot nekünk is, mert az ő hűségük miatt tarthatjuk ma kezünkben a Bibliánkat. Tarthatjuk a kezünkben azokat a drága ószövetségi ígéreteket és igéket, amelyek előre megmondták, hogy milyen lesz a megváltó, és amelyeknek alapján mi ma, látva az új szövetségből Jézus Krisztus életét és munkáit, láthatjuk, hogy ezek az ígéretek benne teljesedtek be. Hogy tényleg Jézus az, aki a bűnösöket megment, és aki minket, mai bűnösöket is megment. Így egyesül Krisztusban az Ó és az Új Szövetség, és mi ezt a kezünkben tarthatjuk. És Isten szent lelkének segítségével ma olyan összefüggéseket láthatunk és érthetünk meg az ígéből, amikbe angyalok vágyakoznak beletekinteni. Ugyanakkor ez ránk is nagy felelősséget és feladatot hagy. Tudnélik, hogy amerre csak járunk, ugyanazt az üzenetet hirdessük, amit a proféták is, ami az Isten irgalmáról szóló örömhír, azaz az evangélium. Ezt adja számunkra feladatul a proféták példája is, akik Istennek hűséges és engedelmes gyermekei voltak, de ezt adta feladatul maga az Úr Jézus is, amikor ezt parancsolta, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket. Ez volt az első tanítványok feladata, ez volt Péter apostol feladata, ez volt a Kis-Ázsiában szétszórtan élő keresztjének feladata, és ez a mi feladatunk is. Ezt pedig az evangélium hirdetése által kell végeznünk, úgy, ahogy éljük a mindennapi életünket. Az evangéliumot kell vinnünk a családunkban a családtagjaink, a munkahelyen a munkatársaink, az iskolában az osztálytársaink, a csoporttársaink, pihenéskor, szórakozáskor, a barátaink közé is. Ezt kell mondani. Feladattal vagyunk itt jövevények. Nem csak azért, hogy leéljük az életünket, aztán szépen menjünk Istenhez. A küldetésünk pedig a misszió. Mindig éppen abban a helyzetben, amiben vagyunk. Amúgy erre bátorít a mai üdvözlő igénk is, hogyha megnézitek. Kedves testvérek, kik is vagyunk? Jövevények vagyunk ebben a világban. Olyan jövevények, akiket az Atya kiválasztott, akiket a Fiú megváltott, a lélek pedig megszentelt. Jövevények, akik Isten irgalmából és szeretetéből, Jézus Krisztus keresztje és a Szentlélek munkája által újjászült a maga gyermekeivé, a romolhatatlan, tiszta és örök örökségre. Olyan jövevények, akik Isten oltalma alatt állunk, akiknek van okuk az örömre még a nehézségek között is, mert Krisztust szeretjük. És mindezek mellett olyan jövevények, akik azzal a feladattal vagyunk itt a Földön, hogy az evangéliumot hirdessük, hogy így tanítványa és jövevényé tegyünk másokat is. A személyiségünk kulcsát ezért nem magunkban találjuk meg, hanem az Úr Jézusban. Mert ő az, aki örökséget szerzett nekünk, ő az, aki elkísér az utunkon védelmével, és biztosan elvezet az üdvösségre. Ő az, akiben örvendezhetünk a nehézségek között is. Ő az, akit mindennél jobban szerethetünk, és ő az, aki egy kiváltságos feladattal is megbízott bennünket. Hidd el, amit értettett, végezd el, amit rád bízott, így légy azzá, akivá ő tesz. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, hálásak vagyunk neked azért az irgalomért és kegyelemért, amit ma is megmutatsz nekünk. Hálásak vagyunk, hogy ez a te fiad keresztjében, a Golgotán valósult meg, és a feltámadásban. És köszönjük, hogy ezért ő érette. Mi nem ide tartozunk, hanem te hozzád. Köszönjük, hogy nem itt kell a boldogulásunkat keresni, hanem te nálad találhatjuk azt meg. Hálát adunk, Urunk, azért a változásért, az újjászületésért, amit te elvégeztél az életünkben. És kérünk, hogyha még ezt nem végezted el, akkor szűj minket újjá. Köszönjük neked, mennyei atyánk, a kiválasztásodat. Köszönjük neked, Fiú Isten, a megváltásunkat. Szentlélek Isten, hálásak vagyunk a te elválasztó munkádért. Köszönjük, hogy így részesülhetünk a bűnbocsánatban, és a hitben, és az új szövetségben, amit nyújtasz nekünk. Hálásak vagyunk azért az örökségért, ami tiszta, romolhatatlan és örök, és ami a mennyben van eltéve számunkra. Hálásak vagyunk a védelmedért, és az üdv bizonyosságért, amit adsz nekünk. Hálát adunk, hogy van okunk örülni a nehézségekben is. Hálát adunk, hogy Krisztust mindennél jobban szerethetjük. És hálát adunk a feladatért is, amit ránk rósz. Kérünk is téged, hogy bocsásd meg a mi kicsinyhitűségünket, és változtass minket, hogy valóban ne a földi kincsekben keressük a mi boldogságunkat. Te adj nekünk erőt és örömöt a kitartásban. Te add, hogy valóban téged lássunk mindennél nagyobbnak, drága Jézusunk. És te add, hogy el tudjuk végezni azt a feladatot, amit az Ó és az Új Szövetségben is rád bíztál a te szolgáidra, hogy vigyék a te irgalmadnak az örömhírét, az evangéliumot, és tegyenek másokat is tanítvánnyá. Kérünk téged, hogy ebben segíts minket az eljövendő héten is. Kérünk téged, hogy hadd valósuljon ez meg otthon a családjainkban, amikor nyaralni megyünk, vagy ha dolgozunk, akkor a munkahelyen is. Kérünk téged, hogy ez lehessen az eredménye az ifjúsági hétnek is, amire most elmentek a gyülekezet ifjai. És kérünk téged, hogy mindannyiunk életébe, mint gyülekezet életébe is váljanak ezek a dolgok nyilvánvalóvá a te nagy neved dicsőségéért. Amen. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, de mennyben úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg őket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé a dicsőség most és az örökké valóságban. Amen. Foglaljuk el helyünket. Két dolgot szeretnék hirdetni. Az egyik az, hogy a jövő héten a heti alkalmainkat a szokott rend szerint megtartjuk, azaz kedden este 6 órakor bibliaóra lesz. A másik pedig az, hogy augusztus 12-én itt a torontáltéri katolikus templomban lesz egy hangverseny, amire sok szeretettel várnak minden érdeklődőt. Ezt a plakátot majd kiakasztom ide a fali újságra. Záró énekünket énekeljük el, ami a 304. dicséretünk 5. és 9. verse. A 304. dicséret 5. verse így kezdődik: az illésnek lelkével ruház fel engem is. nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekeljük. Békességet.